Istenünk, méltó vagy arra, hogy imádjunk és dicsőítsünk téged. Hála van a szívünkben, Uram, hogy az év végeztével itt lehetünk a te házadban. Istenünk, hálát adunk gondviselésedért, szeretetedért. Köszönjük, hogy támogattál bennünket testileg, lelkileg egyaránt. Köszönjük főleg azokat az alkalmakat, amiket otthon a csendességben, vagy a családban, vagy itt a gyülekezetben tapasztaltunk, amikor megszólítottál bennünket, amikor ünnepet szereztél nekünk, vagy amikor összetörtél és adtál bűnbánatot. Köszönjük, jó Istenünk, az ünnepélyeket, amelyeket ülhettünk itt a te házadban. A 100 éves jubileumot, a bemerítési ünnepét és más ünnepélyeket, amikor közösen is, közösségileg is hálát adhattunk neked a megtett útért. Most az év végeztével is, Urunk, itt állunk előtted, és hála van a szívünkben, dicsőítünk téged, imádunk téged, hogy eddig segítségül voltál nekünk. És szeretnénk, Urunk, rád nézni, és kérünk, hogy áld meg óévi Isten tiszteletünket, áldjál meg mindenkit, aki belépett a te házadban, add, hogy szívünkben hála legyen, add, hogy szent elhatározások és döntések szülessenek a szívünkben, és ezek a döntések vezessenek hozzád közelebb, a tiszta és a szent élethez még közelebb. Hallgass meg bennünket, és áldjál meg ma este minden szolgálatot az Úr Jézus nevében. Amen.
Oh. Lukács evangélium a 24. részéből olvasok fel egy ige verset. Lukács evangélium a 24. rész, a 29. verset fogom felolvasni. De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk, mert immár beest veledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon. Amen.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr házában. Olyan gyorsan eltelt egy esztendő. Lehet, hogy most a vége fele megdöbbentett ez bennünket, hogy már szilveszter, már óév. Hát kívánjuk azt, hogy a Jóisten üzenjen hozzánk nekünk lelki üzeneteket, igéket, amelyekkel biztasson és bátorítson. És miközben úgy leltározunk az életünkben, tudja az Úr úgy irányítani a figyelmünket az ő lelke által, igéje által, hogy ez a lelki megvizsgálódás, ez őszinte legyen, ez igazi legyen, és valóban jó eredményeket hozzon az életünkben. Ez nem egy varázs éjszaka, amikor egy néhány óra múlva esetleg megváltozik minden az életünkben. Az Úr Jézus Krisztus meg tudja tenni, de maga az idő múlásával, telésével ez nem történik meg. De ha az Úrhoz kiáltunk, és erre most lehetőségünk van, akkor ő tud adni új elhatározásokat, új életet mindnyájunknak az életében, és kívánjuk, hogy ez megtörténjen.
Elmúlt egy esztendő, és úgy hiszem, hogy ebbe az esztendőbe nagyon sok minden belefért sokunknak, vagy akár mondhatom, hogy mindannyiunknak. Nagyon sok minden történhetett velünk, személyes életünkben és családunkban is, ebben az esztendőben. Ilyenkor úgy visszaszoktunk emlékezni, hogy mégis melyek azok a dolgok, amelyek történtek velünk, az életünkben, melyek kapcsolódnak hozzánk. Természetes vannak örömteli percek, pillanatok, események, amelyek úgy megdobogtatják inkább a szívünket, és úgy feltör a szívünk mélyéből a hálaadás, a dicsőítés és az öröm. De vannak olyan pillanatok is, amelyekre ha visszatekintünk, ha visszaemlékezünk, akkor lehet, hogy elszomorodik a lelkünk, a szívünk. De mindenképpen bármi is történt az életünkben, úgy hiszem, hogy minden esemény által Isten formálta az életünket. És ezek az események mind arra vezettek, hogy még inkább közeledjünk az Úrhoz, még inkább megtagadjuk önmagunkat, és felzárkózzunk, és szolgáljuk az Úr Jézus Krisztust. Hiszem, hogy volt öröm az életünkben, de ugyanakkor volt bánat is. Aztán volt könny is, volt csüggedés is. Születés is, volt halálozás is, betegség, gyógyulás is volt. És sorolhatnám tovább, és tudjuk azt, hogy volt a 100 éves jubileum is, amivel Isten, mondjam azt, hogy megtisztelt bennünket, hogy ez a generáció élhettük meg ezeket az eseményeket. Mindenképpen nagy felelősséggel tartozunk, és hálával is tartozunk a szívünkben, elődeinkért és mindazokért, akiknek az imádsága és a szolgálata oda segített, és oda segítette ezt a közösséget, hogy megünnepelhettük a 100 éves jubileumot. De ugyanakkor óriási felelősség is van rajtunk a jövőre való tekintettel. Hogyan tovább? És milyen a mi hívő életünk, milyen a mi szolgálatunk, mennyire fog terjedni az ige, az evangélium, az életünk által, e generáció által, akiket Isten megtisztelt azzal, hogy mi ünnepelhetjük meg a 100 éves jubileumot. Testvérek, egy igeverset olvastam fel, az előzményeket tudjuk, egy történet, miután az Úr Jézus meghalt, és aztán a tanítványok nagyon elcsüggettek. És csüggedésükben elindultak Jeruzsálemből, talán vissza a szülőföldjükre, a szülőfalujukba, de mindenképpen el Jeruzsálemből. És melléjük szegődött az Úr Jézus Krisztus. Az az Úr Jézus Krisztus, akit ők akkor még nem ismertek fel. Nem tudták, hogy ki, annyit tudtak, hogy egy harmadik személy. És az Úr Jézus elkezdte nekik beszélni az írásokat, hirdette nekik az igét, a törvényeket, a prófétákat. És annyira megmelegedett a szívük, annyira elfelejtették a csüggedést, a problémát, ami érte őket, hogy úgy hozzá kötődtek az Úr Jézus Krisztushoz. Ugye testvérek, mi is megtapasztaltuk az elmúlt évben ezt vagy ehhez hasonló dolgokat. Amikor nehézség, megpróbáltatás, csüggedés jött az életünkbe, és mellénk szegődött az Úr Jézus. Mondott egy drága igét, hallottunk egy drága igehirdetést, vagy valaki imádkozott értünk, vagy valaki imádkozott velünk, és úgy elmúlt a bánat, és az Úr mosogatta, tisztította, és újította a lelkünket, a szívünket. Azt mondják a tanítványok, maradj velünk! Ez egy nagyon rövid imádság, amit a tanítványok megfogalmaztak, de nagyon sokat mond. És úgy hiszem, nekünk is ma este lehet ugyanez az imádságunk, testvérek. Uram, maradj velünk! Amen! És ez az imádság elég ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus velünk maradjon, bennünk maradjon, a mi életünkben maradjon. Miért kellett az Úr Jézus velük maradjon? Hát az egyik az, ahogy hallották az evangéliumot, érezték azt, hogy nekünk pontosan erre van szükségünk. Ebben a lelki állapotban, ebben a helyzetben, ezekben a körülményekben pontosan erre van szükségünk. Mindannyiunk lelki állapotát ismeri az Úr Jézus Krisztus, és tudja, hogy mire van szükségem, és mire van szükségem mindenkinek személyesen. De meg vagyok győződve, hogy erre az imádságra mindenkinek szüksége van. ezt elmondani ma este az Úrnak. Uram, maradj velünk! Maradj az életünkbe! Maradj a családunkba! Maradj a gyülekezetünkbe! Azt mondják a tanítványok, Uram, maradj velünk, mert sötétedik. Hát most is kint sötét van, de én a szellemi sötétségre gondolok. Sötétség van a világban, és sötétség van az egyházakban. Karácsony előtt hallottam egy műsort a rádióból, és a többek között azt mondja a műsorvezető, hogy Angliában 10%-a vallja magát kereszténynek. A lakosság 10%-a keresztény, és a többi egyéb. Sötétedik. És a tanítványok felismerték, hogy sötétedik, hogy sötétség van. És a mai kereszténység, a 21. század hívő emberei, mi látjuk, hogy sötétedik, testvérek. Sötétedik a keresztény világban. Mindinkább igyekszik a bűn uralmat venni, még azoknak az életében is, akik úgy vallják, hogy keresztények, hogy hívő emberek. És ha valaha szükség volt behívni az Úr Jézus Krisztust, abba a családba, oda arra a helyre, ahova tanítványok hívták az ő életükbe, mennyivel inkább ma szükség van, hogy mi 21. század hívő emberei, és itt Szatmár Németiben, hogy behívjuk az Úr Jézus Krisztust az életünkbe. Maradj velünk, Uram! Mert rengeteg bűn van, ami fenyegeti a hívő családokat. Rengeteg bűn van, ami fenyegeti a kereszténységet és a gyülekezeteket. Maradj velünk. Szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus Krisztus maradjon velünk. És azért is kell hívjuk az Úr Jézust, hogy velünk maradjon, mert nem tudjuk, mi vár ránk a jövő évben. Nem tudjuk, hogy milyen kísértések leselkednek reánk. Nem tudjuk, hogy milyen kísértésnek leszünk a jövő évben a céltáblái. De mindenképpen minden hívő ember ki van szemelve. És az ördögtől ki vagyunk szemelve, és megpróbál valahol meggáncsolni, megállítani, meghátrálásra kényszeríteni. Éppen ezért van szükségünk, hogy ma este belekapaszkodjunk az Úr Jézusba, és azt mondani, Uram, maradj velem. Maradj az életembe. Nem akarlak elengedni, nem akarlak elbocsájtani. Nem tudom, milyen kihívások lesznek, mi fog történni a családomba. Rengeteg probléma, feladat vár rám, amit még meg kell oldja. És nem nélküled akarom tenni. A gyermekeimet nevelni, öreg szüleimet gondozni, beteg édesanyámat vagy édesapámat. Sok és sok probléma és felelősség vár rám, Uram, maradj velem. Maradj velünk. Maradj az életünkben. Azt mondja egy énekünk, kinek szívébe te bemégy, oda igazság fénye lép. Abból kihal ez a világ, s a szeretet ömleszti át. Kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat. Behívni az Úr Jézust, vele maradni, azt mondja az Úr Jézus a János Evangélium a 15. részben, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek maradok. Az Úr segítsen mindannyiunkat erre. Amen. Kérünk egy énekkari számot, és utána Szabó Rebeka testvérnőt fogjuk meghallgatni egy szolgálattal.
Let them tell us. a szívem, most is, ha arra emlékezek vissza, hogy hogy léptem át a tava, tehát ebbe az új évbe. Két temetés után, a testvérek tudják, bátyám, sógornőm hirtelen elment, férjem állapota egyre romlott, és úgy kezdtem az új évet, hogy minden fontosabb eseményt úgy leírtam. Nem naplózt vezettem, hanem a fontosabb eseményeket leírtam. És amit visszalapoztam így ezekbe a, ebbe a füzetbe, első lapon, első mondat az volt, hogy szorongva és félelemmel léptem át az új évbe. Aztán nyomba utána volt a Habakuk proféta 2. második verse, őrhelyemen állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám az Úr. A harmadik versben folytatja, mert a látomás bizonyos időre szól. Ha késik is, bízzál benne, meg nem csal. Nagyon ide figyeltem erre, hogy őrhelyemen álljak, és talán ez volt az első év az életemben az, hogy minden reggel kerestem, hogy mit szól ma hozzám az Úr, mit akar nekem üzenni. És kaptam mindig feleletet. Kaptam arra is biztatást és bátorítást, hogy férjem meg fog gyógyulni. Nem egyik napról a másikra gyógyult, de hittem. Bár az állapota romlott, de én hittem, hogy igen, meg fog gyógyulni. És ez így ment nagyon sokáig ebben az évben, és visszaemlékszek, mikor Dorottya is tehát külföldre készült, akkor is ígét kaptam, és ez erősített és bátorított, hogy elengedjem. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogy engedtem ilyen messze el, mert Isten megígérte, hogy vigyázz rá, és ott a helye is oda kell menjen. Aztán persze volt egy kis, lehet egy kis elbizakodás is az életemben. Most december vége fele már, tehát sokan feltették a kérdést, és én is elhatároztam, hogy ha egyedül is kell ünnepeljünk, de a krisztusi öröm megmarad bennem, és semmi el nem rontja ezt az örömet. De ezt én határoztam el. De ezt nem az Úr ígérte meg. És karácsony előtt úgy gyűltek a problémák, a kísértések, aztán betette az ajtót legjobban, amikor mielőtt jöttünk karácsony este az imaházba, egy telefont kaptam, hogy édesapámat hozza a mentő, és sürgősségre várjuk. Aztán, hát mondom, most már kész, most már minden örömem oda van. És ez úgy is volt egészen... Azért mondom legjobban el, mert amikor Lidia első este kiállott, és Lidia akkor mondta, hogy próbáljuk, tehát hogy mindenben van egy kis öröm, és hogy a szibériai fogságban is találtak örömet. És akkor úgy én is elkezdtem akkor este már gondolkozni, hogy tényleg azért van öröm. Ha bármilyen sok volt a próba is, vagy a kísértés is, de van öröm. És reggel, mikor felkeltem, elég korán keltem megint ünnep másodnapja reggelén, és elővettem az ígét, hát abban a könyvben, amikben minden nap ígéretet kaptam, akkor egy feddést kaptam, és ezt szeretném elolvasni a testvéreknek ebből. Azt mondja, hogy Máté 26.33-ban, ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Tovább a magyarázatból olvasok egy néhány mondatot. Nem Isten, hanem egy ember ígérete. Nem is vált valóra. Péter komolyan hitte, hogy meg tudja tenni, amit mondott. De az olyan ígéret, amelynek nincs jobb alapja, mint egy ember elhatározása, eleve kudarcra van ítélve. Ahogy jött a kísértés, Péter megtagadta mesterét. Mit érnek a nagy elhatározások? Annyit, mint a gyümölcsfa virága, amely Isten gondozásával gyümölcsöt érlel, de magára hagyva ledobja az ágról az első szél. ezen kis könyv minden lapján egy beváltó ígéretet, csekket tartalmaz. A mai figyelmeztetni akar arra, nem mindegy, hogy hol váltjuk be a csekket, kinek az aláírása van rajta. Csak Isten csekjébe bízzál, de azokban határtalan bízalommal. Ne bízz magadban, vagy bárki másban, a kelletinél jobban, hanem teljesen és kizárólag az Úrra építs. Kívánom, hogy az elkövetkező évben ne önmagunkban, sem másokban, hanem csak is az Úrba bízok. Egy verset mondok még el, amit kívánok a testvéreknek is, és a magam részére. A mindennapi hitet add meg nekem. Nem kérem én tőled az öltönyruhát, s a mindennapi kenyeret. Úgy is tudom, szeretettel, igaz szívvel megadod nekem mindezeket. Az élet letelik, úgy is, így is. Leperegnek az évek gazdagon, szegényen, s mindent, amit kergettünk, úgy is itt hagyunk. Csak a lelkünk megy el, egyedül, szegényen. De egyet kérek, Uram, s azt az egyet add meg nekem, hogy a mindennapi hit, s a mindennapi szeretet lehessen az én eledelem. Hogy a bűnösök, árvák és szegények apró bajait vegyem fel, és hordjam. Hogy a keresztem dalolva vigyem előttük, s így őket bátorítsam. Hogy szeretetben soha ne szűkölködjem. Ontsam gazdagon, pazarul a kőszívűeknek, hogy meglágyulva mind-mind neked áldott eszközeid legyenek. A mindennapi kegyelmet add meg nekem, s add meg nekem a mindennapi ígéd, hogy minden elhagyottnak s üres lelkűnek megtölthessem hittel a szívét. És legfőképpen magadat add nekem. Hiten, szereteten és kegyelmen túl, hogy ne járjam e földi útamat üresen, fájón és botorul. Amen.
Az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána pedig Perényi Magdolnát kérjük szól.
gyermekem! Ma be van zárva minden üzlet ajtó, ma gyászosan zeng, zokog a harangszó. Egy gondolat az agyamban átsuhant, ma egy évnek a temetése van. Egy létünk évének faragják a fejfát, hogy rája írják jó vagy rossz nap múltját. Ma sok szorgos kéz papírt, spennát ragad, s rája egymás után betűt, számot ír. Oszt, szoroz, számol minden üzletember. Leltárba van véve minden az üzletben. Mert tudni akarja az üzlet vezető, hogy telt el előttük az elmúlt esztendő. Hogy zárult az üzlet? Nőtte a tőke? Vagy ráfizetés volt ebben az évben? Ha jó volt az év vagy rossz, az üzlet vezető eként határoz. Ki mondja röviden az ítéletet, hogy ez év jó vagy rosszul fizetett. Ez év utolsó estén, testvér, egy rövid számadást magaddal tettél, leltárba vettél mindent tetted, jót és rosszat külön összegelted. Hogy zárult az év részedre? Nyereség volt a lelki életedre. Testvérem, az Úr most itt van jelen, s kérdi tőled, nőttél-e gyermekem? A talentum, amit adtam neked, növekedett valami keveset, hogy rajtad gyümölcs legyen, várom számos éve. Most sem számíthatok csupán csak levélre, még várok egy évet, hangzik az Úr szava, s majd számon kérni eljövök utoljára. S ha rajtad gyümölcs akkor sem lesz, mint hasztalan fát a tűzre vettetni. Testvérem, barátom, nagyon vigyázz, hát ha az Úr neked csak napokat szánt, s ha eljön, számon kéri tőled, hol van a talentum, amit adtam neked. Mondhasd el örömmel, boldogan, itt van, ötöt kaptam, tízet hozok, Uram. Jól vagyon, hű szolgám, ime a te béred, öröm, boldogság és az örök élet. Amen.
Úgy bogatjuk meg, és utána Berszán Lidia testvérnőt kérjük szolgálni.
Az idő az óra szár, senki sem tartja föl. Éveid minden folynak már, mint gyorsul hát közül. Jelvig a végső nap lejár,
Oh, God. Karácsonyi, jobban, tehát igazából adventi gondolat kísért egész a mai napig, és az lett bennem most szilveszteri kérdésé. Az az ige ragadott meg nagyon, amikor az ünnepre készülöttünk, és olvastam a karácsonyi történetet, hogy uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. És úgy ma, amikor az évre gondoltam, az évemre, az évünkre, ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy növekedette bennem a Krisztus uralma ebben az évben. Én is vezettem feljegyzést ebben az évben. Elhatároztam, hogy feljegyzem az Úr nagyságos dolgait. Erről volt szó az év elején, amikor indult az év, és arra gondoltam, hogy ebben az évben jobban fogok vigyázni arra, hogy ezek ne menjenek el nyomtalanul, ne csak pillanatnyi vagy napokig tartó örömet fel lendülést hozzanak, hanem legyen ennek lenyomata. És hát sok mindent feljegyeztem, ami ebben az évben történt. Néhány dolgot abból szeretnék mondani, ami bennem belül történt, amit megértettem, vagy ami kérdésként kihangosodott bennem ebben az évben. Az egyik dolog az volt, ami ilyen fontossá vált, amit én eddig is tudtam, hogy sokkal fontosabb az, hogy ki Isten és milyen Isten, mint hogy milyen vagyok én. Azt hiszem, hogy nagyon sokat foglalkoztam azzal, és talán jellemző ránk úgy általában, nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen vagyok. Hogy elég jó vagyok-e, hogy méregettem magam, sokszor az igéhez. De rájöttem arra, hogy ezek az önmagam körül forgások lefele vívő spirálok. Sokkal fontosabb az, hogy ki Isten, és milyen ő. És hogyha ezzel foglalkozom, miközben erre gondolok, és ezt keresem, én magam is jobbá leszek, mert ránézek, és ennek van egy kisugárzása, egy hatás, egy hatalma az életem fölött. Aztán hallottam egy tanítást, ahol a tanító azt mondta, hogy amit innen elviszünk a földről, az a jellemünk. Nagyon sokat foglalkoztatott később ez a kérdés, és így próbáltam utána járni, és igen, azt találtam az igében, hogy készül bennünk a belső ember. És ez a belső ember valamilyen feladatra készítetik, amit ennek a földi életnek a befejezése után fogunk elkezdeni. Ezért nagyon fontos a jellemünk, a belső emberünk, aminek napról napra alakulni kell, és amiben nagyon látszik az, hogy nő-e bennünk a Krisztus uralma. Azt mondják, azt tanítják az életkorok szociológiájával foglalkozó szakemberek, hogy úgy 40-45 éves koráig az ember megy fölfele a dombra, aztán 40-45 éves korától kezdődik a fennsík. Ez azt jelenti, hogy addig gyűjti az ismereteket, gyűjti az anyagi javakat, tanul, keresi a helyét, növekszik a családja, születnek a gyermekei, aztán 40-45 éves korától jön a fennsík, amikor már megvan a jó esetben a szakmája, a munkahelye, megvannak a gyermekei, megvan a helye a világban, tartozik egy közösséghez. Arra is figyelmeztetett Isten engem ebben az évben, hogy a tanítványságban nincs ilyen fenség. Ha igen, hajlamosak vagyunk talán ezt az életkorból jövő sajátosságot, hogy úgy el vagyunk 40 éves korunk után átvinni a lelki életünkbe is. A Krisztus uralma növekedésének nincsen vége. Nem mondhatjuk azt 40 éves korunkban, vagy 60, vagy 70, vagy bármikor, hogy én most már el vagyok, én már ilyen vagyok, engem már így fogadjatok el. Igen, Isten olyannak fogad el bennünket, amilyenek vagyunk, de azért, hogy az ő szeretete formálhasson és alakíthasson bennünket. Még csak egyet mondok erről a hosszú listáról. Az is kihangsúlyozódott, vagy úgy aláhúzódott bennem, és ezt is tudtam eddig is, de valahogy ebben az évben nagyon fontos lett, hogy nagyon fontosak a kapcsolatok. Fontosabbak, mint az időm, ami pedig nagyon kevés és nagyon nagy kincs, pontosabbak, mint az anyagiak, fontosabbak, mint az esetleges tanulás vagy szakmai előrehaladás. Mert hogy az nagyon komoly dolog, hogy a közelemben élők üdvösségéért is van felelősségem. És azt is láttam nagyon sok pozitív és negatív példából, ami körülöttem zajlott, hogy semmilyen emberi nyomorúság, nehézség, próba, vagy akár siker nem árt a kapcsolatoknak, hogyha azt az emberek együtt élik át. Itt elsősorban házas párokra gondolok. Láttam ebben az évben embereket, akiknek alapvetően ingott meg az egzisztenciájuk, vagy az egészségük, vagy a körülöttük nagyon nagy változások, vagy az életvitelükben nagyon nagy változások történtek. Nagyon nagyot kellett visszafele lépjenek, ami mindig nehéz nekünk embereknek. De akik együtt tudták ezeket elérni, azokat ezek a nagyon nehéz dolgok összekovácsolták, előre vitték. És olyan jó volt ezt látni, és ezt úgy elraktároztam magamnak. És azt hiszem, hogy ez a tanulság a Krisztussal járásunkra is igaz. Jézus nem hiába mondta azt, amikor elment, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Igazából nem az a fontos, hogy mik történnek velem az év során, az események. Az a fontos, hogy ezt Krisztussal tudom átélni. És ahogy dolgozgatom fogyatékos gyerekek szüleivel, nagyon jó ezt látni, hogy annyi mindenen átmennek, de hogyha Istennel tudnak átmenni, ha együtt tudnak átmenni ezeken a dolgokon, akkor ez őket edzettebbé, erősebbé, szilárdabbá, érettebb emberekké teszi. És van nekem egy sok éve feltett kérdésem, amit egy kicsit elengedtem ebben az évben. Elég rég kérdezem azt, hát úgy Isten felé is, hogy miért a szenvedés? Miért a szenvedés az, ami érlel bennünket? Miért az formál leginkább? Miért van az, hogy úgy tetszett Istennek, hogy a szenvedés az áldozat útján váltsa meg a világot? Neki, akinek teljhatalma van, lehettek volna más eszközei. Mégis ezt az utat választotta. És olyan rég kérdezem ezt a kérdést, teszem fel ezt a kérdést, hogy miért van ez, hogy a fájdalom, a szenvedés, a visszalépés, az elengedés formál rajtunk a legtöbbet. És azt gondolom, hogy úgy elkezdtem megérteni azt, amit a boldog mondásokban mond Jézus, hogy boldogok, és hogyha új év elején mindig azt mondjuk egymásnak, hogy boldog új évet. Olvassátok el, hogy milyen boldogságok vannak ott. Ha én most azt mondanám, hogy sok sírást, éhezést és szomjazást, üldözést, szelítséget, megadást, meghajtott fejet, és mindazt, amit ott ír, ezt kívánok valakinek, nagyon megdöbbentő lenne, és mégis Jézus azt mondja, hogy boldogok. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akik szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, boldogok, akik be tudják vállalni az üldözéseket, és ezt aztán meg is erősíti, azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek. Azt hiszem, hogy Isten kezdte nyitogatni a szememet az ő kikutathatatlan munkája felé, hogy van ebben egy nagy boldogság, amikor az tud a legfontosabb lenni, amit ő végez bennem, ahogy ő megvigasztal, ahogy minden egyes szelítséggel, minden egyes feladással egy kis részt megöröklök az Isten országából. Én ezt a növekvő uralmat kívánom mindenkinek, és ilyen örökségeket.
Nagy Sebastian testvért kérjük egy szolgálattal.
Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutările și salutul sfânt din partea Bisericii Baptiste Române de pe strada Ioan Slavici numărul 30. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze noul an, fie că suntem români, fie că suntem maghiari, fie ca pacea Lui să ne înveșmânte și anul acesta să fie un an rodnic în care fiecare dintre noi să evoluăm ascendent din punct de vedere spiritual. Am înțeles câte ceva din ceea ce a spus sora mai dinainte și vreau să spun că în cer nu vor mai fi lacrimi. În cer nu vor mai fi dureri, nu vor mai fi suferințe și toți vom fi cuprinși de slava lui Hristos. Și cred că asta ar trebui să ne dea nădejde. Cred că asta trebuie să ne motiveze mai mult să trăim în umblarea noastră pe acest pământ. Faptul că Domnul Iisus Hristos este cu noi și că noi nu avem un Dumnezeu de piatră sau un Dumnezeu mort, ci noi avem un Dumnezeu viu care este în vecii vecilor, slăvit să fie numele Său. Și chiar dacă trecem prin vale, prin suferinți, poate prin foamete, poate prin durere, poate prin necaz, eu cred că Dumnezeu vrea să ne formeze precum sunt acele perle, nu știu dacă știți, care cresc în ocean. Nisipul tot timpul vrea să întărâte scoica aceea. Și totuși din scoică iese o perlă și o perlă minunată. Ei, noi suntem perle. Adevărate perle și adevărate bijuterii. De fapt, suntem lumina ochilor lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că am sosit în această dupămasă împreună cu mama mea, în această biserică scumpă. Suntem o familie mixtă, ce-i drept, compusă și din români și din maghiari. Jumătate suntem români, jumătate suntem maghiari. E adevărat că înțeleg mai mult decât pot să vorbesc, deci înțeleg maghiara mai mult decât aș putea să o exprim, de aceea mă iertați că mă exprim în limba română, dar fac eforturi, e adevărat, ca să o asimilez. Oricum, la facultate, la Academia de Muzică, lucrarea mea de licență a fost din Liszt Ferenc, compozitorul meu de suflet. Deci, o anumită legătură tot am. De asemenea, și unchiul mamei mele, fratele Kelemen Sándor, este membru în această biserică. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să cânt o cântare și cu pianul și cu vocea, o cântare deosebită al fratelui nostru Nicolae Moldoveanu. Și fie ca Domnul Iisus Hristos să ne dea pacea Lui și bucuria Lui și chiar dacă nu ne mai vedem pe acest pământ, să ne vedem într-o bună zi acolo, Jesus. Amin.
Tăi noaptea sfântă, minunată, minunată, sfântă pace în veșmântă, lumea toată, lumea Thank you.
így állva, testvéreim, és a Mózes első könyvének 19. részéből szeretnék egy néhány ígeverset olvasni. Mózes első könyvének 19. részéből a 12-től 23-ig terjedő verseket olvassuk fel. És mondának a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzá tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elvesztjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiméne azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszti az Úr a várost, de az ő vőinek úgy tetszik, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok Lótot, mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedik, megragadák a férfiak az ő kezét, és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivivék őt, és ott hagyják a városon kívül. És lőn, mikor kivivék őket, mondta az egyik, menj meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondta Lót nékik, ne, ó, uram, ime a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta, de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Mondta azért néki, im, tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a várost, amerről szólottál, siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött vala a földre, mikor Lót Coárba ért. Amen. Az időnek a vasfoga néhány óra múlva el fogja pusztítani 2012-t. És nem lesz többé. Az álmok, az események, különféle cselekedetek, amelyekben voltunk ebben az évben, oda lesz. Nem lesz többet, nem tér vissza. Valami ilyesmit mondottak az angyalok Lótnak, el fog pusztulni, vége. De volt egy bátorítás is, hátra ne tekints. És testvéreim, rövid elmélkedésünk alapjául szeretném, hogyha a Lót életéből ezeket a tanulságokat vonnánk le. Az év végén valóban számadást tartunk. Minden bizonnyal, hogyha a 2012-es évet is vizsgáljuk, vagy az életünket vizsgáljuk, vagy vizsgálja az Úr, vannak dolgok, amit nem szabad elfelejteni, és amire oda kell nézni. Meg kell figyelni. Mondja is a Zsoltáros, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nagyon sok jót tett velünk az Úr ebben az esztendőben. És lesz lehetőség, még az összejövetel befejezése előtt, hogy hálát adjunk ezekért. Eseményekért, ima meghallgatásokért, tanításokért, szenvedésért, öröm alkalmakért, sok mindenért. Valóban van ez így, és kell ilyen életünk legyen, hogy ne felejtsük el az Úr jó téteményeit. Nehezebben megy viszont az, hogy meglássuk azokat a nehezebb dolgokat, azokat a bukásokat, azokat a hiányosságokat, amelyek bejöttek az életünkbe. Pedig ezt is kell tegyük. Nem csak a jót kell látni, felemelni és hálát adni, hanem meg kell látni a kevésbé jó dolgokat is, amelyek ott voltak az életünkben, vagy talán kísértett az ördög ezeken a területeken bennünket. És a Lót élete, testvéreim, jó példa arra, hogy mi ne kövessünk ilyen dolgokat, vagy ne csináljunk ilyen dolgokat. Az, amit mondott az Úr Lótnak, hogy hátra ne tekints, ne menj bele azokba a dolgokba, ne nőjenek oda a szívedhez. Ez nagyon jó példa a mi számunkra is. Bár kedves Lótné is hallgatott volna erre a beszédre. Nem hallgatott. Ő, ahogy mondta valaki, Sodomából kijött, de Sodoma nem jött ki belőle. És sokszor ez így van az ember életében is, hogy bizonyos dolgokat dolgokból, cselekedetekből, szokásokból ő kijön, úgy fizikailag, vagy talán lelkileg, értelmileg, de ott van bennünk, annyira belevéste a bűn, az idő, a szokás az életünkbe, a génjeinkbe, a szavajárásunkba, a bizonyos rossz cselekedeteket, hogy azok olyan nehezen jönnek ki belőlünk. És minden bizonnyal, hogy harca van az Úrnak Amálekkel, a bennünk levő gonosszal, óemberi kívánsággal, mindenféle rosszal. És jó, hogyha ezeket számba vesszük, megnézzük, és azt mondjuk újra és újra, én nem akarok arra nézni, én nem akarok azt szerint élni. És sorolok egy néhány dolgot a Lót életéből, és vizsgáljon meg az Úr bennünket, hogy nem-e hátra tekintettünk ezen a területen. Ott van Lót, hogy minden bizonnyal ő is, felesége is az anyagiasságra nagyon sokat gondolt. Volt nekik, és mindig számolták a juhokat, az állatokat, hova menjünk jobb legelőt találni, a sátort tartsuk rendbe, a gyerekeinket neveljük, és mindig ezen volt a hangsúly. Ezen volt a hangsúly. Szinte mondhatnánk, hogy ebből vita is volt a Lót alkalmazottai és az Ábrahám alkalmazottai között. Mindig gond volt, mert Lót mindig ilyen dolgok felé húzódott, és erre gondolt. Ezzel volt tele a szíve. És most a Jóisten azt mondja neki, hogy ne tekints hátra, és nekem is ezt mondja. Lehet, hogy ebben az elmúlt esztendőben voltak ilyen anyagi törekvéseink, de az ember nem csak fizikum, nem csak anyagi dolgokban mérjük le az előrejutást. És Isten azt mondja, hogy keressétek először az Istennek országát, az Istennek igazságát. Vajon ott van-e bennem ez a vágy, hogy a lelki dolgok után, és nem az anyagiak, a lelki az első. Utána a többi, azt mondja Isten igéje, hogy megadatik. Mire tekintettem ezekben a napokban, a 2012-es esztendőben? Az anyagiak területén nem-e eluralkodott ez az életemben? Nem-e sokat foglalkoztam? Nem-e a szívemhez nőtt? Egy második dolog a Lót életéből, hogy nagyon, nagyon huncut ember volt. Rengeteg volt benne a hátsó szándék és gondolkodás. Akkor, amikor Ábrahám azt mondja neki, hogy hát válasz, dönts, akkor ő magában nevetett, és azt mondta, az öreg már nem tudja, hogy hogy kell az életet élni. És akkor felemelt a szemét, és akkor azt nézte, hogy hol van a zöldebb terület, mert ott pusztaság volt, hegyek, sziklás, vidék. És ez az ember azt mondta, na, most fogok egy nagyot, most nyerészkedek. De ezt nem mondta meg Ábrahámnak. Ilyen dolgokat gondolt, és ő állandóan erre gondolt. És állandóan ilyesmi járt a fejébe. És majd meg fogjuk látni, hogy hova kerül. Vagy olvastuk is egyféleképpen, hogy hova jutott. De vajon nem-e minket is környékez ez a fajta hozzáállás? Amire azt mondja itt Isten, hogy hátra az ilyesmire ne tekints, ne nézz. Hogy nem tudtam őszinte lenni testvéreimmel, szeretteimmel, barátaimmal. Hanem mindig a hátsó szándék. Mindig az, hogy nekem hogy lesz jobb. Nem mondom meg, majd úgy legyen jó nekem. Kijátszom. Túljárok az eszén. Okoskodok. Azt mondja Isten igéi, nem lehet boldogulni. De vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon nem-e kísértettünk meg ezen a területen, vagy talán nem-e buktunk el ezen a területen. Azt mondja, hátra ne tekints. Vajon nem-e tekintgettünk ilyen dolgok után? Nem-e vittünk be az életünkben ilyesmit? Hogy a szemébe és úgy nyilvánosan rendben volt minden, és szépen mutattuk és mondtuk a dolgokat, de úgy a szívbe nem volt őszinteség, nem volt szeretet, nem volt igazság. Ezt lehet a tanárokra, lehet a munkatársakra, a főnökökre, lehet a szomszédokra, lehet a gyülekezetben, a testvérekre érteni, hogy van az életünkben. Isten azt akarja, hogy egyenesség legyen az életünkben. Hogy becsületesség legyen az életünkben. A gondolatainkban, az érzéseinkben, a beszédünkben. Lótban nem volt. És Isten mondja neki, hátra ne tekints, vigyázz magadra ezen a területen. Egy másik terület, testvéreim, az indulatok, főleg a harag és az irigykedés területére gondolok, akkor, amikor Lót elvált Ábrahámtól, egy ilyen irigység vagy harag, feszültség volt köztük mindenféleképpen. Ábrahám az Úr elé hozza a dolgokat mindig. Ő oltárt épít, és a Jóisten elé lép. Lót nem épít oltárt, ő nem imádkozik. Ő nem kér bocsánatot a Jóistentől, ő nem bánja az ő bűnét. És megy ezzel a feszültséggel el. Ő inkább elválik Ábrahámtól, és nem keresi az Istennek a jelenlétét. És ezzel a lelkülettel éli tovább az üzleti életét, a családi életét, mintha minden rendben lenne. De a szívében hordozott sértődést, mert utána nem olvassuk, hogy beszélt volna Ábrahámmal. Ábrahám majd megy a segítségére, és kiszabadítja Lótot. Lót egy mukkot nem mond neki. Annyit sem mond, hogy kösz. De megérdemelte volna Ábrahám. Ez illett volna abban a körülményben. De nem mond semmit. Hát ő ott hordoz feszültségeket a szívében. És a Jóisten azt mondja, ez ne legyen. Testvéreim, mi ezen a területen hogy állunk, vagy hogy volt az elmúlt napokban, ebben az elmúlt esztendőben? Mert hátra ne tekints. Ezek az ilyen dolgok, harag, megkötözik az embert. Olyan iga ez, ami nem az Isten igája, nem a Krisztus igája. Ami tönkre teszi az embernek a lelkét, a lelki életét, megkötöződik, nem tud szolgálni, nem kedves a jó Istennek. A szeretet, a szelítség, a megbocsátás, keresni az Isten kegyelmét, nem megmaradni ebben az állapotban. Lót nyugodtan folytatta így az életét. Ment minden, az üzleti élet, ment minden, ami volt körülötte. Hátra ne tekints. Ha volt ilyen, azt meg kell bánni. A Jóisten ad kegyelmet. Vizsgáljuk meg az életünket. Aztán sajnos, hogy Lót inkább választotta az elkölcstelen, elzüllött, világias életet Sodomában. Sátorozott, mikor elvált Ábrahámtól, egészen Sodomáig is, már amikor jönnek az angyalok, akkor ő már benn lakik Sodomába. Ő inkább választotta azt a fajta életet. Talán a kényelmesebb életet nézte? Igen, lehet, hogy ezt nézte. De sajnos, hogy a kényelemmel a züllés és az erkölcstelenség is ott környékezte őt, és kínlódott az ő lelke. Szenvedett ő emiatt, sokat szenvedett, de sajnos, hogy látjuk, hogy a családja nem fogadta el az Isten igazságát. Nem fogadta el, mert afelé húzódott. Azt mondja, Isten igéje, hátra ne tekints. A Sodoma kényelemmel együtt, a nagy házaival együtt, a központjával együtt, a nagy palotáival, vagy a gyönyörű falaival, a biztonságos életmódjával, az is elpusztul, mint más város. És amit ez a világ kínál, azt mondja Isten ige, hogy el fog pusztulni. El fog pusztulni. Mert a világ elmúlik, és minden, ami rajta van, el fog égni. Amit gyűjtünk. Amiért dolgoztunk. Hátra ne tekints. Nem-e kísértett bennünket az ellenség, vagy nem-e buktunk el ezekben a napokban, ebben az esztendőben, ezen a területen? Inkább az, amit a világ ad. A kényelem, a jó élet, a pihenés, ez az, ami számít. A jó hírnév, ha legyünk mi is olyanok, mint a többiek. Ilyen volt a Lót hozzáállása. Evel elvegyült. Olyan beszéde volt, olyan vicceket mondott, olyan életmódja volt, hogy akkor, amikor komolyra váltotta volna a szót, már akkor is azt mondták, hát most ez a legújabb tréfa, már nem vették komolyan, mert annyira elmerült a világias életmódba. Hátra ne tekints, azt mondja Isten igéje. Jöjjünk ki! Azt mondja Isten igéje, hogy szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Az az életmód, az az indulat, az a szemlélet, az az értékrend, ami van a világ embereiben, az ne legyen a hívő emberben. Lótban ott volt. Hátra ne tekints, azt mondja neki Isten, hogy meg akarod tartani az életedet. Ha szép napokat akarsz látni, ha azt akarod, hogy a családod és a közösség, ahova jársz, boldogan éljen, akkor figyelj arra, amit Isten mond, hátra ne tekints. Aztán Lót kereste az emberek elismerését. Nagyon akarta, hogy ő valaki legyen, és ezt lássák is az emberek. És csinált, amit csinált, de Sodomában egy vezető ember lett. Ott ült a kapuban. A kapuban volt a polgármesteri hivatal, meg minden, ami hivatalos iroda. A rendőrség, a megyei kórház, minden a mostani nyelv szerint ott folyt minden a kapuban. És amikor jönnek az angyalok, a mennyei küldöttek, akkor Lót ott van, mert oda lett beválasztva. És ott non-stop volt a hivatal. Nem úgy, hogy most be van zárva, most nem foglalkozunk ezzel, nem foglalkozunk azzal. Tehát akár földügyel, akár egészségügyi dolgokkal, akár mivel jöttek az emberek, ott mindig volt fogadó óra, mindig lehetett egy város vezetőjével találkozni. És pont amikor jöttek az angyalok, pont Lót volt a szolgálatos. Oda jutott, hogy mit csinált ezért, meg hogy csinált, mert aztán amikor az angyalok bejönnek a házába, akkor jönnek az emberek, és azt mondja, hogy add ki azokat a férfiakat, Lót nem akar, hát azt mondja, ez az egyedüli jött-ment a városba. Ez az idegen. Ő szabja meg a mi törvényeinket? Csinált, amit csinált, de előre került. És nagyon sok embernek ez a törekvése, hogy emberi szempontból a társadalom ranglistáján előrébb kerüljön. Nem elégszik meg a bizonyos helyjel, nem találja a helyét. És előrébb akar törni, azt gondolja, hogy ez a valami, ez az igazi. Igazából az emberek nem fogadták el, mert azt mondják, hogy ez idegen. Ő pedig jól érezte magát abban a posztban, abban a pozícióban. Vezető, végre. Nem sátorba lakik, városba, házba. Kényelem. Felnéznek rá az emberek, rendezheti az ügyeket. Igen, de ez csak emberi, és ez múlandó dolog. Isten azt mondja, hátra ne tekints. Nem-e volt bennünk is ilyenféle törekvés, és inkább kerestük az emberek elismerését, és ezen a területen előre akartunk jutni, mint az, hogy a lelki féleképpen jussunk előre. Hátra ne tekints. A számadás és a megvizsgálás ideje van most. Aztán Lótnál még egyfajta lelki megkeményedést is látok. Amikor jönnek az angyalok, akkor ez az ember etetné, itatná őket, ilyen szempontból fizikailag a legjobbat akarja nekik. Ezzel szemben Ábrahám olyan alázatosan és olyan kedvesen szól az angyalok felé, leborul előttük. Ő már rögtön látja, hogy ezek isteni küldöttek, Lót ezt nem fedezi fel, mert a szíve meg van keményedve. Mert meg van keményedve, érzéketlen a lelki dolgok felé. Jön az isteni küldött, és ő csak az ételt, az italt akarja neki adni, és a vendégszeretetet próbálja gyakorolni, de semmi imádat, semmi ilyen őszinte hozzáállás. Ami emberi, azt mindent elkövetett. De ami lelki, abban nála nincs. Hát nincs. Mert hogyha ő nem épített soha oltárt, ő soha nem tartott Isten tiszteletet, míg Ábrahámmal volt, addig még ott volt az oltár körül. Még áldozatot látott. De aztán, ahogy elváltak, ő aztán csak a világ, csak az anyagi, csak a kényelem, sehol nincs a lelki oldal. Hátra ne tekints! Azt mondja Isten igéje. Ne legyen, ne formálódjon ki bennünk ez az érzéketlenség. Mert érzékenyekkel legyünk lelkileg. Ez azt jelenti, hogy kész vagyok imádkozni. Ráhangolódok egy szükségre, és ha kell, adakozok. Ha úgy van, akkor meglátogatom azt az embert, szomszédot vagy barátot, munkatársat, és lelkileg bátorítom, és igével biztatom. Nem csak a földi ilyen testi gyógyszer, meg ilyen dolgokra terelem a beszélgetést. Hanem érzékeny vagyok az Isten hangjára, az Isten vezetésére. A lót ezzel nem foglalkozott, nem tudott ezzel foglalkozni. És azt mondja nekem Isten, nekünk Isten, hogy hátra ne tekints. Sajnos, hogy Lót ilyen állomásokon állt meg. És mondja neki Isten, hogy hátra ne tekints. Aztán a megalkuvás is ott volt az életében. Az igazságot szinte félretette. Pedig ő az igazság hirdetője volt, de félretette. Kész volt odaadni a lányait a város embereinek, férfiainak, csak azért, hogy hát valahogy oldja meg ezt a problémát, amiben ő volt. Nem az igazsághoz ragaszkodott, hanem már megalkuvó volt. És olyan sokszor ez történik az ember életében is. A hívő ember életében is. Félreteszi az igazságot, hát most nem látja senki. Most ezzel próbálom megoldani a helyzetet, ha kicsi hazugság ez. És megalkuszik az ember. És azt mondja Isten igéje, hogy hátra ne tekints. Ne menj bele ilyen dolgokba. Mert elsüllyed az ember. Mert tönkre megy az ember. Sajnos engedetlenség is volt az életében. Figyeltétek a felolvasott igében, hogy mennyire mondja, világosan mondta isteni hírnök, hogy a hegyre menekül, és azt mondja, jaj, nem, hát hogy megyek én odáig? Hogy megyek? Hát el fogok pusztulni. Hát hagyjad, hogy menjek abba a városba. Annyira kezdte vitatni az isteni parancsolatot. Ó, hát olyan nehezek. Igen, mert az az ember, aki nem akar teljesíteni semmit, annak nagyon nehezek az Isten törvénye, amikor arról van szó, hogy szeres. Hát hogy tudjon szeretni, mikor benne az van, hogy soha meg nem bocsátok. Én menjek hozzá. Mikor ilyen lelkület van az emberben. Amikor ilyen hozzáállás van. Pedig Isten azt mondja, hogy ne tekints hátra. Ne válogass az Isten parancsolatai között. Hogy ezt teszem, ezt nem akarom tenni. Ez nem az én feladatom. Az én feladatom az, hogy hallgatom az isteni szót, és azt mondom, hogy igen, Uram, engedelmeskedni akarok. Hátra ne tekints. Aztán elbukott ez az ember. Tudjuk, ahogy megszabadult, és milyen erköstelen vérfertőzésbe került, részegségbe került, paráznaságba került. Hogy tud valaki ilyen mélyre lehesüllyedni? Hátra ne tekints. Amikor ott van valaki az Isten közelségében, és ilyen mélyre süllyed, azért, mert nem ott kezdődik a züllése, ahol látjuk, hogy Lót részeg és paráználkodik, meg minden csúnya dolgot csinál, hanem ezek a kicsi lépések. Amikor a szívében kiformálódott az, hogy ő inkább a világot, inkább a saját kívánságait szereti. És milyen sok probléma adódott, születtek gyermekek, akik mind ellenségei voltak az Isten népének. Szomorú. Hátra ne tekints. De az a vigasztaló és bátorító üzenet, hogy a hegyre menekülj. Hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Hátra ne tekints, ne állj meg ezeken a nagyon rossz állomásoknál. Veszélyes ez. Lelkileg az ember megbetegszik. Veszélyben van az élete. Tönkre megy. Elpusztul, az ítélet jön rá. Egy szobor lesz. Egy múmia lesz a hívő élete. Csak szokás az egész, és nincs semmi élet. És itt ezt ettől őrizzen az Isten. Ilyenek voltak a farizeusok és az írástudók az Úr Jézus idejében, tudták a szokásokat, még a bibliai parancsolatokat is, és állandóan csak kötekedni tudtak. Semmi élet. Azt mondja, körbejárjátok az egész földet, hogy valakit hát zsidóvá tegyetek, mert misszióztak is ezzel a lelkülettel. De nem ez kell. Hátra ne tekints. Isten nem azt akarja, hogy egy ilyen fagyos, egy ilyen távoli, egy ilyen idegen legyen az életünk, a hívő életünk, hanem azt akarja, hogy az ő szerinte legyen. És ezért az Úr azt akarja, hogy vizsgálja meg az életemet, és hátra ezekre a rossz dolgokra ne tekintsek, és ne vigyem be az életembe, sőt, bánjam meg, és tegyem le ezeket, és a hegyre meneküljek. És a Bibliában, testvéreim, arra a hegyre gondolok, ahol az Úr Jézus Krisztus meghalt, a Golgotára. Az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez kell menekülni. Nem a bűnre, nem a bűnhöz, hanem az Úr Jézus Krisztusra kell nézni. Ő elveszi a bűnt. Ő megtisztítja az életemet, és megáldja az életemet. Most a megvizsgálás ideje van, és engedjük, hogy az Úr vizsgáljon is. Ezeknél a szavaknál mondjon nekünk többet. De ne tekintsünk hátra. Tekintsünk Jézusra. Nézzünk Jézusra, a hit kezdőjére és befejezőjére. 2012 utolsó óráiban is nézzünk Jézusra. Hátra ne, hanem csak előre, rá, az üdvösségre, az üdvösség szerzőjére, az alfára és az omegára, Jézusra. Mert akkor lesz áldás az életünkben. Ha akarod ezt az áldást, akkor jöjj, menjünk együtt a Golgotára, az Úr Jézus keresztjéhez. Amen.
Thank you.
adunk neked, drága megváltónk, hogy ennek az évnek utolsó estéjét a te igéd mellett tölthettük. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy te voltál nékünk hajlékunk. Hálát adunk a gondviselésért, köszönjük a kegyelmet, köszönjük a sokszori bűnbocsánatot, irgalmat, amellyel lehajoltál hozzánk ebben az évben is. Uram, továbbra is rád szeretnénk nézni, úgy, ahogy tanít a te igéd bennünket, én rám nézzetek, hogy megtartassatok. Segíts mindannyiunkat erre, Uram, erősen beléd kapaszkodni, akkor, amikor ellenszélbe kell menjünk, akkor, amikor sok támadás ér bennünket, segíts megmaradni a te közeledben, a te igéd mellett, hívő embernek, minden körülmények között. Köszönjük, hogy te vagy a mi erősségünk. Köszönjük, hogy nincs mitől féljünk, ha az Úr velünk. Adj nekünk ilyen élő hitet, és segíts, hogy a te kegyelmedre bízzuk az életünket, és a jövő esztendőt is. Amen.